amit manapság az ember a férfi ing reklámokban lát. Az oroszlán vadász, a pólójátékos, az Everest mászó, a trópusi felfedező, a verseny vitorlázó, mindegy begyúrva. Sötét szemöldök, acélos szemek, a pipaszár körül erős, fehér fogak. Személy szerint én sohasem bízom a jó képű férfiakban. Az élet felületes örömei túlságosan is könnyen válnak osztályrészükké. Úgy járkálnak a világban, mintha előnyös küllemüket kizárólag saját maguknak köszönhetnék. Az a legkevésbé sincs ellenemre, hogy hölgy helyes, az más. De egy férfiban már megbocsássák, valamely oknál fogva kifejezetten sértőnek érzem. Minden esetre itt ült velem szemben a fülkémben közülük egy, és épp a Times fölött lestem, amikor hirtelen fölkapta a tekintetét, és találkozott a szemünk. Nem zavarja, hogy pipázom? Kérdezte, és ujjai közé fogva föltartotta a pipát a levegőbe. Csak ennyit mondott, egy szót se többet. Hangja azonban teljesen váratlan és furcsa hatást gyakorolt rám. Azt hiszem, kissé fel is ugrottam. Aztán, mint egy megmerevettem, s egy perc is eltelt, míg annyira magamhoz tértem, hogy válaszolni tudjak. Dohányzó, mondtam. Dohányozhat, ha kedve tartja. Gondoltam, azért megkérdezem. Megint ugyanaz a különösen harsány, ismerős hang, kettébe harapott, keményen kiköpött szavakkal, mintha valami miniatűr sorozatvető málna magokat lő neki. Vajon hol hallottam már? S vajon miért érintette minden egyes szó olyan sajgóan, kellemetlenül emlékezetem rejtett zugait? Jóságos ég, gondoltam. Szedd össze végre magad! Micsoda ostobaság! Az illető ismét az újságjába merült. Én is úgy tettem, mintha olvasnék, de már végleg kizökkentett rendes napi kerékvágásomból, és egyáltalán nem tudtam összpontosítani. Folyton csak az arcát figyeltem a vezércikk oldal fölött, természetesen lopva. Valóban elviselhetetlen arc volt. Közönségesen, csak nem buján jóképű, valami olajos kíjenc csillogással a bőrön. De vajon láttam már valaha az életem során? Vagy mégsem? Kezdtem azt hinni, hogy igen. Mert most már elég volt pusztán ránéznem, hogy újra átjárjon az a különleges, leírhatatlan, kellemetlen, nyugtalanító érzés, ami valami fájdalomról szólt, erőszakról. Sőt, talán félelemről. Az utazás hátralevő részében már nem szóltunk egymáshoz. De képzelhetik, ekkora már megszokott napirendem menthetetlenül felborult. A hangulatom végleg elromlott, s az irodába érve nem egy hivatalnokom megtapasztalta éles nyelvűségem. Különösen ebéd után, amikor megterhelt gyomrom is ellenem kezdett dolgozni. Másnap reggel az ismeretlen ismét ott állt a peron közepén, a sétapálcájával, meg a pipájával, meg a sejem sáljával, meg az undorítóan jóvágású képével. Elmentem mellette, és odaléptem egy bizonyos Mr. Grammithoz, aki tőzsdeügynök, már több mint 28 éve velem együtt ingázik. Nem mondhatnám, hogy bármikor is beszéltünk volna ezt megelőzően. Eléggé távolságtartó fajta a mi kis állomási gyülekezetünk. De az ehhez hasonló válságos pillanatok általában megtörik a jeget. Grammit, suttogtam. Ki ez a modortalan fráter? Fogalmam sincs, felelte Grammit. Roppant kellemetlen, nagyon. Remélem nem fog mindig velünk utazni. Isten ments! A vonat befutott. Ez alkalommal nem kis megkönnyebbülésemre a férfi egy másik fülkébe szállt be. Másnap azonban ismét szerencsém volt hozzá. Lám csak, szólalt meg, ahogy leült a velem szemben lévő ülésre. Milyen prima napunk lesz még a végén. Újra éreztem az emlékek lassú, nyugtalanító kavargását. Most erősebben, mint valaha. Egyre közelebb a felszínhez, de még mindig nem megfogható közelségben. Aztán eljött a péntek, a hét utolsó napja. Útban az állomás felé esett az eső, de csak futó, meleg áprilisi zápor volt, alig tartott 5-6 percnél tovább. S mire odaértem a peronra, már mindenki összehajtotta az esernyőjét, a nap ragyogott, s az égen hatalmas, fehér felhők úsztak. Ennek ellenére eléggé le voltam lombozódva. Nem volt már semmi örömem az utazásban. Tudtam előre, megint ott lesz az ismeretlen. Nem tévedtem, ott volt, ott állt szétvetett lábakkal, mintha övé volna az állomás, és most ráadásul a sétapálcáját is előre-hátra lóbálta a levegőben. A sétapálca? Hát persze! Megtorpantam, mint akit lövés ért. Foxley az, mondtam magamban félig hangosan. Galoppos Foxley. Még mindig lengeti a sétapálcáját. Közelebb léptem, hogy alaposabban megvizsgáljam. El kell árulnom önöknek, hogy soha életemben így még nem döbbentem meg semmin. Valóban Foxley volt az. Bruce Foxley, vagy ahogy egymás közt hívtuk, Galoppos Foxley. És amikor utoljára láttam, nézzük csak, még iskolások lehettünk, igen, arig lehettem több 12-13 évesnél. Ekkor megjött a vonat. Istenemre mondom, megint nem volt szerencsém. Megint az én fülkémet választotta. Kalapját, sétapálcáját föltette a csomagtartóra, megfordult, leült, és újra nekilátott, hogy pipára gyújtson. Apró, hideg szemeivel rám pillantott a füstön keresztül, és megszólalt. Micsoda pompás nap, mintha már is nyár volna. Már semmi kétségem nem volt a hangot illetően. Egyáltalán nem változott semmit. Csak éppen az volt más, amit mondott. Na jó, Perkins, szokta volt mondani. Jól van, te kis kamiszkölyök, azt hiszem, megint meg kell, hogy ruházzalak. De hát milyen régen volt ez már? Csak nem 50 éve. Igazán figyelemre méltó azonban, hogy arcvonásai milyen keveset változtak. Ugyanaz a ferde fejtartás, ugyanazok a remegő orcimpák, ugyanazok a szúrós, lenéző, hideg szemek, amelyek szinte már zavaró módon egy icipicit még túl közel is voltak egymáshoz. Ugyanaz a szokás, ahogy az arcát az ember képébe tolta beszéd közben, már-már támadóan, mint egy sarokba szorítva beszélgető partnerét. Most már a hajára is emlékeztem, durva kisi hullámos hajára, amelyen, mint valami gusztusos salátán, épp csak egy kevés olaj csillogott. Mindig tartott a szobájában az éjjeli asztalkán egy üvegcse zöld hajolajat. Ha az ember rendszeresen takarít egy szobát, megismeri és meggyűlöli benne a legkisebb tárgyat is. Az üveg címkéjén ott volt a királyi család címere, meg egy Bond Street-i barbélyüzlet neve, az alatt pedig ez állt egészen apró betűvel, ő felsége, 7. Edward kinevezett hajfodrászai. Erre különösen emlékszem, mert igazán tréfásnak tűnt, hogy egy fodrász üzlet pont azzal dicsekszik, hogy olyan személyi fodrásza, aki gyakorlatilag teljesen kapasz, még ha monarha is az illető. Figyeltem, ahogy Foxley kényelmesen elhelyezkedik az ülésen, és olvasni kezd. Furcsa érzés volt, hogy alig egy méternyire ülök attól az embertől, aki 50 évvel ezelőtt úgy megkeserítette az életemet, hogy egyszer még az öngyilkosság gondolatával is eljátszadoztam. Persze nem ismert fel engem. Ez a veszély igazán nem fenyegetett, hiszen bajuszt viseltem. Meg voltam győződve róla, hogy biztonságban érezhetem magam, és csak ülhetek és figyelhetem,